Folytatódik az Egy életem műsora, a második részben a Fokvárosban is élő Sasvári Nórával beszélgetek a helyi turizmusról, gasztronómiáról és a Dél-Afrikában élő hottentottákról. Amikor telefonon egyeztettük ezt a mai beszélgetésünket, hogy meg szeretnélek hívni ide a stúdióba, akkor azt mondtad nekem, hogy hú, még éppen itt vagy Magyarországon, és néhány nap múlva utazol vissza Dél-Afrikába. Mi köt téged ahhoz az országhoz?
Hát az az igazság, hogy én már 8 éve Dél-Afrikában élek, oda mentem férhez, mondhatnám. A férjem egy szintén magyar származású férfi, aki 30 évvel ezelőtt az egyetemi évei után Dél-Afrikába került, és ott építette föl az életét, a karrierjét, és amikor mi megismerkedtünk, akkor számomra volt egy döntési pont, vagy számunkra, hogy akkor hol folytassuk tovább, és úgy döntöttünk, hogy én költözöm ki Dél-Afrikába, nevesen Fokvárosba, mert ez egy fontos szempont volt számomra, hogy azért egy nagy városba költözzek, ami azért mégis ad mindenféle kulturális szórakozásra is lehetőséget.
Ezek szerint a férjed már ebben a kultúrában szocializálódott, hiszen egyetem után 21 néhány éves lehetett, amikor ő kikerült oda, te pedig a világnak egy másik kontinensén.
Igen, igen.
Hogyan ment az összecsiszolódás?
Ez nagyon érdekes, mert mindig szoktunk viccelődni, vagyis hogy inkább én mindig mondom, hogy a férjem, igen, egy magyar, azaz magyarul beszélünk, és a gyerekkori és a fiatalkori emlékeink azok mindegyünk Magyarországhoz, meg az európai kultúrához kötik, de hogy vannak olyan dolgok, amikben ő sokkal inkább dél-afrikai, vagy gondolkodásmódja, az a fajta szemlélet, vagy ez az angol száz szemlélet, azért ő nagyon sokat utazott a munkájában. Kifolyólag a nagyvilágban. Egy nagyon laza, nagyon nyugodt típus. Családom mindig mondja, hogy ja, hát neked egy ilyen srác kellett, aki
belassít egy kicsit
engem földel, vagy lelassít, így is mondanánk. Ő neki meg azt gondolom, hogy néha kell egy kis pörgetés, úgyhogy szerintem ez egy ilyen jó párosítás, de hogy ebből kifolyólag ugye én úgy költöztem ki, hogy egy biztos háttérbe, tehát hogy ott ő nagyon ügyelt arra, hogy velem ne történjen semmilyen atrocitás, a nehézségeket, az ilyenfajta, hogy mondjam, egy könnyített módon vészeltem át, azért ez nekem néha okozott abból a szempontból nehézséget, hogy én szeretem saját magam megtapasztalni a világot, az életet, tehát hogy így, hogy legyen nekem is arról fogalmam, hogy jó, például milyen finomságokat vegyünk, vagy ne vegyünk a boltba, hogyan jutunk el A-ból B-be, hát azért mondjuk ebből a szempontból az nem baj, hogy volt segítségem, mert hogy mégiscsak egy más világ.
Mivel foglalkozol Dél-Afrikában?
Hú, hát a Dél-Afrika egy új fejezetet nyitott az életemben, mert amikor kiköltöztem, sok látogatóm érkezett, és aztán előbb-utóbb mindenkinek én terveztem az útját, foglaltam a programjait, a szállásait, és akkor azt gondoltam, hogy egy ilyen jó kis életközépváltás az, ha az ember olyat csinál, amit nagyon szeret és élvezi, és úgyhogy én elkezdtem a turizmusba dolgozni. Felépítettem a saját kis dél-afrikai tanácsadó, utazási tanácsadó vállalkozásomat, és örömmel kalauzolok privát vagy kis csoportos túrákat, akiket érdekel az, hogy én milyen szemmel tudom nekik megmutatni, vagy láttatni velük Dél-Afrikát.
Akkor beszéljünk erről az oldalról is, és kezdjük egyenesen Fokvárossal, hiszen te ott élsz, minden bizonnyal azt ismered a legjobban, talán a szívedhez is legközelebbi. Azt jól tudom, hogy 20 millió feletti látogató fordul meg a Fokvárosi reptéren évente?
Igen, jól tudod, elég jó számos a látogatóknak a száma, és hogy ugye hát a Covid alatti visszaesést követően mostanra úgy tudom, hogy el is értük azt a Covid előtti látogatottságot és kitöltöttséget, hiszen én mindig mondom, hogy Fokváros és Dél-Afrika belépő Afrikába, hiszen Fokváros az egy ilyen mediterrán klímájú fekvésű város, az Atlanti-óceán partján, Afrika legdélnyugatibb pontja, és hát ugye még nem is ejtettük ki a legnagyobb attrakció vagy látványosságnak, ami milliókat vonz a Táblahegynek a nevét, ami ugye egy ikonikus sziluettje vagy alakja a városnak, ami hogyha az ember eltévedne, akkor csak a Táblahegyet kell keresnie, és rögtön be tudja tájolni magát. És ami a Táblahegyen túl, ugye a másik az a jó reménység fok, amit minden hajós vagy. Én nem is tudom, én mindig úgy képzeltem, hogy amikor tanultuk a történelmet, hogy a történelmből a felfedezéseket, hogy hát ott mekkora hullámok és viharok, és azt ugye meg kell kerülni.
Küzdés, igen, nagy küzdelem.
És hogy nagy küzdelem az, hogy ott átkeljünk, ugye, hiszen a déli sarkör felől érkező Benguela áramlat az felfele, tehát északfele áramlik, és azért tolja vissza hajósokat, ezért van az, hogy egy nagyot kellett régebben Dél-Afrika fele kerülniük a vitorlásoknak, hogy hajótörés nélkül átjussanak a fokponton, tehát a jó reménység fokán.
Azért aki a lábával érinti az óceánt, érzi, hogy ez azért nagyon-nagyon hideg.
Igen, ez az óceán pont ugyanolyan hideg, mint Portugália partjainál, ez a 13-14 fok az az éves átlaghőmérséklete.
A fürdésre nem ajánljuk, vagy csak a nagyon bátraknak. Nem.
Fürdésre csak azok, akik tényleg elhivatottak és szeretnek fürdeni, abár azt kell mondjam, hogy mindkét partszakasz, az Atlanti óceán partjai, illetve a Falls-öbölben is nagyon menő és kedvelt a kitesurfösök vagy szörfösök által. Tehát, hogyha egy neoprém ruhát magára kap az ember, akkor rögtön jobban érzi magát, és élvezheti a habokat.
Na és hogyha a turista látta már a táblahegyet, és ellátogatott már a jó reménység fokához is, akkor milyen turisztikai attrakciók várnak még rá? Hova érdemes ellátogatni?
Hát az attól függ, hogy mit szeret a turista, mert azt gondolom, hogy Dél-Afrika annyi mindent tud kínálni a turistáknak, ugye. Legelsőként mindenki természetesen a gasztró és bor élményeket szokta említeni.
Mit esznek, hogy esznek, hol esznek a dél-afrikaiak?
A dél-afrikaiak azok haspókok, tehát azt kell mondjam, hogy nagyon szeretik a hasukat, és alapvetően én azt is gondolom, hogy nagyon jól főznek, tehát hogy én még nem ettem ott ízetlen vagy rossz ízű ételt, legyen az szó egy egyszerű egytálételtől egészen a gasztronómiai csúcsáig, hiszen nekik is van jó néhány fine dining és csillagos éttermük is.
A magyar ízlésvilágnak megfelel, vagy sok ételük közelít ehhez.
Sok ételük közelít hozzá, hiszen, mint mondtam az elején, a mediterrán adottságoknak köszönhetően, illetve a francia hugenottáknak, akik hozták magukkal nem csak a bortermesztés kultúráját, hanem a francia péksütemények, sütés receptjeit. Ez ugye találkozott a hollandok főzési tudományával. A zöldségek terén, illetve a zöldségeknek a szeretete. Nem tudom valahogy, ugye ott inkább az ilyen kenyér, félék is. Valójában a holland telepesek, akik ugye először megérkeztek, ők kezdték el a gazdálkodást, tehát hogy ők önellátóak voltak, és ugye amikor megérkezett egy rá 100-150 évvel később a francia befolyás, akkor az sokkal hozzátett ehhez a fajta kulináris élvezetekhez. Alapvetően, ugye meg kérdezted, hogy milyen ételek vannak, tehát a dél-afrikai nemzeti sport az a braai, ami azt jelenti, hogy grillezés vagy barbecue, amelyik megfelelő jobban tetszik. Az a legszociálisabb dolog, ez összeköti az országot mindenféle tekintetben, mert egy jó braaira meghívást kapni, az egy társasági esemény.
Ezek családoknál történnek, vagy valami közösség helyen,
leginkább családoknál, viszont hogyha mondjuk valaki egy szafarira érkezik, vagy egy valami fajta magán farmra, akkor az egyértelmű, hogy nem engedik ők úgy el, hogy ne kapjon egy kis helyi sült húst, hiszen a dél-afrikai steak az messze földön híres, és vetekszik az argentin steakkel, mert hogy egy nagyon különleges hátszínből csinálják. De bármit, hogyha braaira mész, akkor nekem az mondja, ez egy érdekes élményem volt, mert mondta a férjem, hogy meghívtak bennünket braaira, mondom, te szuper, végre nem nekem kell főzni, megyünk vendégségbe, de tök jó lesz. Erre mondja, hogy akkor vinnünk el magunkkal, amit eszünk. Mondom, micsoda? Nem vendégségbe megyünk, és akkor mondja, hogy de, hogy ott az a szokás, hogy mindenki viszi a saját húsát, vagy sajtot, vagy zöldséget, amit fel akarsz dobni a tűzre.
És akkor a sütögetés élménye közös, de egyébként mindenki a saját maga által hozott ételt fogyasztja.
Így van, és akkor közben ez meg alapvetően szerintem ez klassz, mert olyan húst teszel, amit te szeretsz, viszont a társasági élmény megvan, és akkor persze a házigazdának leszoktuk osztani, de a házigazda az, aki mondjuk a braai szendvicset készíti, ami egy ilyen különleges olyan kenyér, sajt, hagyma, paradicsom egy kis fűszerrel két kenyér között, és az is megsütve a tűzön, meg valami fajta saláta is kerül elő, hogy készül, meg, és természetesen valami puding, tehát a végén van valami sütemény.
Az elmondottaid alapján jól sejtem, hogy a dél-afrikaiak alapvetően húsevők?
Alapvetően igen. Tehát szeretik a jó hús, szeretik a kolbászféléket, a boerewurst, az a neve az ottani sült kolbásznak, és mindenféléket szeretnek. Szerintem van ebbe egyfajta könnyedség is, hogy mindenkinek, akinek háza van, van egy kialakított grill vagy tüzelő, tűzrakó helye, és azon könnyedén lehet ezt a dolgot megtenni. Ugyanakkor azért ebből van egyfajta elmozdulás is, és nagyon finomak az egyéb vételek is, amiket készítenek. Most jut eszembe persze, hogy a tengergyümölcse, halételek is nagyon...
Az óceán miatt
Az óceán miatt nagyon jelentősek Fokvárosban, tehát viszonylag sok halat eszünk.
Na és hogyha a gasztronómiánál tartunk, akkor nem menjünk el a borok mellett, a borászatok mellett. A bor egy nagyon fontos exportcikké vált mára.
Hú, hát a dél-afrikai borászatok, ugye ez a Cape Winelands, a fokföldi bor termővidék, az ma már klasszikusan a Stellenbosch és Franschhook neveit hallhatták a hallgatók korábban, az ugrik be, de mára már próbálnak a különböző kisebb régióknak is van, tehát növekedett a terület, illetve letisztultabbak, vagy megkülönböztetik a különböző területekről származó borokat, úgyhogy Stellenbosch, Franschhook mellett van a Paarl vidék, Kasterriberg, és most az Overberg, tehát a Hermanus környéki termőterület is jön föl. Nagyon finomak a dél-afrikai borok. Én azt kell mondjam, hogy más eljárással készülnek, mint az európai klasszikus borok, bár van az európai borászok közül sok befolyással bírta az ottani szőlőkultúra, borkultúrának a változására. Több magyar jó nevű borász is megfordult a régióban. Ugyanakkor ugye van, amit borkedvelők ismerik a leginkább, a vörös bort, az úgynevezett pinotás bort, ami készül egy Pinot Noir és egy Ermitage nevű két szőlőfajtának a házasításából került kitermesztésre. Az egy nagyon finom testes vörös bor. Ugyanakkor megélnek a Cabernet Sauvignonok, a Merlók, nagyon finomak tudnak lenni. Van egy-két farmon a Malbec, az egy dél-amerikai fajta. A fehér borok vonatkozásában pedig a Chenin Blanc, az, ami a tipikus dél-afrikai könnyű nyári fehér bor, ami illatos és ilyen zamatos, tényleg azt kell mondjam, hogy ez inkább ilyen délutáni fogyasztásra, vagy egy olyan kicsit ilyen lazább, könnyedebb bor. Viszont nagyon finomak a Chardonnay-ik. Számomra meglepő volt, hogy a dél-afrikai Chardonnay az eleve tölgyfahordóban érlelődik, és az az elterjedt mód az elkészítésére. Úgyhogy igazság szerint 200-300 borfarm, kisebb-nagyobb borfarm található, amik közül választhatunk, hogy meglátogassuk.
Másképp kell elképzelnünk, mint a hazai borvidékeket, vagy borászatokat.
Igen, ez is egy ilyen érdekes dolog. Ha valaki borkostolóra érkezik, az számítson arra, hogy a borkostolók, a borászatok 9-től 5-ig vannak nyitva, tehát napközben van a borkostolás. Este már csak a különböző éttermek választékán találjuk meg ugyanazokat a borokat.
Volt szerencsé eljutni néhányba. Az egyik, az kifejezetten egy ilyen francia image, mint hogyha egy ilyen francia bárba léptem volna, begyönyörű festmények, bárpultok, fantasztikus ételkínálatot adtak a borkóstolás mellé. Aztán tovább mentünk, ott egy modern borászat fogadott, ahol még a festmények a falon is, maga a palack, tehát egy teljesen más stílusban támogatta az ízvilágát. Aztán tovább mentünk egy farmszerű borászatba, ahol pedig tényleg, mint hogyha visszacsöppentünk volna egy múlt századi farmba, ahol van egy központi épület, mellette több kis épület, és ami mindenhol egységes volt, hogy a kulináris élményekkel nagyon-nagyon szépen tudták megtámogatni ezeket a finom borokat. Volt, ahol gin és pezsgő kóstolásra is volt lehetőség.
Igen, abszolút, ez sokszínű a borvidék. A történelmi házaktól, borkúriáktól egészen a mai modern francia letisztult, elegáns vonalakig. És szoktam mondani a vendégeimnek, hogy mindenképpen, még akkor is, ha nem borosok, érdemes egy napot a borvidékre szánni, mert hogy elmenni, csak meglátogatni néhány ilyen borfarmot, mert maga a építészetileg is nagyon lehet izgalmas. A több borfarmon ugye az éttermek mellett kiállító termek is vannak. Híres dél-afrikai festők festményeit fogják össze, és hogy én szerintem már ez a fajta, ahogy olyan szépen mondtad, hogy megtámogatják egymást ezek a különböző érzékszerveinkre ható élmények.
Igen, hogy, és ezt nagyon kifinomultan csinálják. Nagyon tetszett nekem. Tehát ahány házba, ahány birtokra léptünk be, mindenhol más impulzust kaptunk.
Én szerintem is ez bámulatos, és mindig, mikor vendégek jönnek, azért be szoktam csempészni egy-egy olyan borfarmot, ahol még én sem jártam, hiszen azért 300 borfarm azért elég jelentős tétel. Vannak persze nagy kedvenceim, ahova mindig örömmel megyek vissza, mert hogy szerintem nekem az a dél-afrikai vendéglátásban van ez a fajta finesz, van ez a finomság. Én annyira szeretem, mert hogy odafigyelnek az apró részletekre, tehát egy virágdísz, egy összeillő színek, illatok, kényelem, és amellett, nem tudom, hogy te ezt megtapasztaltad, de hogy nincs feszengés, tudod? Hogy olyan laza a dolog, tehát hogy így nem kell túlöltözni magad például, igen. Vagy hogy mondjam, ha csak egy sima, jó rövid nadrágban meg egy ingbe mész, vagy egy csinos nyári ruhában, de a hölgyek is mehetnek nyugodtan akár rövid nadrágban, akkor is örömmel látnak, és hogy ugye nem az alapján van a kiszolgálásod, igen. Hogy mennyire...
Vagy éppen milyen az öltözeted. És még egy érdekesség, említetted a magyar borászokat. Az egyik helyszínen egy étteremben megkínáltak a pongrác pezsgővel, mm-hmm. És amikor megkínáltak, nekem erős volt a gyanúm, hogy ez egy magyar név, és utána is néztem, Pongrác Dezső nevéhez, igen. Kötődik ez a pezsgő, aki egy 56-os menekült volt, aki Dél-Afrikában kötött ki, egyetemi tankönyveket is írt, és a nevéhez kötődik a dél-afrikai pezsgőkészítés. A megalapozása.
Így van, abszolút így van. Ugye ez a klasszikus MCC, tehát ez a Method Cup Classic, úgyhogy Pongrácz úrnak köszönhetjük azt, hogy a jó minőségű szőlőkből még jobb minőségű pezsgők is készülnek ma már.
Azt mondják Dél-Afrikáról, hogy a világ egyvelegének egyfajta koncentrációja, rengeteg nép, rengeteg nyelv, rengeteg természeti adottság van egy helyen. Hogyha meg kellene most mondanod, hogy hány nyelvet beszélnek hivatalosan, akkor tudsz egy pontos számot mondani?
Persze, természetesen tudok. Az az igazság, hogy összesen 11 nyelv, hivatalos nyelv ma Dél-Afrikában. Ez azt jelenti, hogy több nyelvet is beszélhetnek, hiszen én magyarul beszélek, és az nincs a hivatalos nyelvek között, csak ez viccelődöm. De hogy alapvetően a hivatalos nyelv az 11 nyelv az országban, és az tartományonként változik, hogy melyik tartományban melyek azok a nyelvek, amik hivatalosan elfogadnak, ugye a népesség összetételő függ ez az a fajta. Az angol az mindenütt kötelező, vagy hivatalos nyelv. A mi tartományunkban ez a Western Cape, vagy a nyugat-fogföldi tartomány. Itt az angol, az Afrikaans és a Kosza, nem tudom jól csettinteni a hangot, de ugye a Kosza az egy csettintő nyelv, és tehát a Kosza nyelv az, ami hivatalosan használható.
És hogyha már csettintettél egyet, tudod, mi jutott eszembe? Szoktuk mondani, hogy hottentottául beszél, nem értem, hogy mit mond. És hogyha jól tudom, itt az őslakosok, az egyik őslakos nép, azok a hottentották, a koi-koi népcsoport.
Így van, a koi-koi vagy a koi-san népcsoport az, ami a fogföldi részen, tehát ezen a legdélnyugati ponton az őslakosság volt, és ők nem koszául beszélnek, tehát ők koi-san nyelvet használnak. Ez egy nagyon izgalmas, és remélem majd olvassuk a nyelvészek kommentárjait a podcast alatt, hogyha valamit rosszul mondanék, hanem ők egy csettintő nyelven kommunikáltak, és amikor a bantu törzsek megérkeztek, ugye az egyenlítőtől lefele lefolytak, és KwaZulu-Natalból tovább mentek a mostani Eastern Cape, tehát Kelet-Fokföldre, oda megérkeztek a koszák, és a koszák azok a zulu, tehát egy bantu nyelvet beszélnek, mint a zuluk, uh-huh. Viszont átvették, mivel itt volt a népcsoportok keveredése a koiszánokkal, tehát ez a koi-koi népekkel keveredtek a koszák, és a csettintő hangokat átvették tőlük, és ezért a mai kosza nyelvben a csettintő hangokkal beszélnek.
Úgy, mint a busmanoknál.
A hottentották, és a koiszánok, és a busmanok, azok ugyanazokról az emberekről beszélünk, aha. Vagy ugyanarról a népcsoportról. Csak ugye régen a hottentotta elnevezés volt a hivatalos, a mai napig Fokváros környékén jársz, akkor az első nagy felgyűrődött hegységnek a neve az a Holland Hottentotta hegyek, ami elválasztotta, onnan ered a név, hogy a telepeseket, illetve a koiszanokat, hottentottákat elválasztotta.
Sasvári Nórával beszélgettünk többek között a dél-afrikai hottentottákról, amiről eszembe jutott gyerekkoromból Tamkos Irató Károly Kattentotta, Korszakváltás című verse. Emlékeztek rá?
Messze-messze Afrikában a Zambézi folyó partján élt egy apró hottentotta. Kín játszott a folyóparton, sziklák között a homokba. Talált egy különös követ. Mi lehet ez? Latolgatta. Latolgatta, fontolgatta az apró kis hottentotta.
arra ballag öreg apó, a legbölcsebb hottentotta. Hozzáruhan megkérdezi. Öreg apó, mi ez a kő? Itt találtam a homokban. Nézi, nézi öreg apó a legbölcsebb hottentotta. Mi ez a kő? Azt sem tudod. Ide hallgass, édes fiam. Ez egy őskőkori fegyver, egy szakóca, egy marokkő. Lehet 30 000 éves, egyik ősöt pattentotta. Bámul a kis hottentotta. Kezében az ős szakóca, lehet 30 000 éves, egyik őse pattentotta. Ám éppen kezébe illik, harcol vele, csapkod, vagdos, csillog-villog, mint a szikra. Öreg apó, bölcsek bölcse, te legnagyobb hottentotta. Pattints nekem még egy ilyet, ide a másik markomba. Hogy még egy ilyet pattintsak? Hová gondolsz, édes fiam? Messzi múlté ez az ipar, hát hol élsz te? Más divat jár Afrikában. Hát nem tudod? Réges-régen nem élünk már a pattintott kőkorszakban. Hát hol élünk, öreg apó? Hogy hol élünk? Ide figyelj, a kattintott fénykorszakban. Imígyen szólt öreg apó, a legbölcsebb hottentotta, s mivel hogy alkonyodott, s éjszállt volna a bungallóra, nyelvével egy nagyot csettint, s a villanyt felkattentotta. A versben a legbölcsebb hottentotta öreg apó a villanyt felkattentotta, és én is felkattintom az Egy életem műsorában a 2024-es évet, hogy idén is együtt utazzunk tovább a turizmus, a gasztronómia és a well-being világába izgalmas élményekért. Tartsatok velem ebben az évben is, jövő héttől új műsorokkal várlak benneteket itt a Rádió Cafén és az Egy életem podcast csatornámon. Sziasztok!